Jó napot kívánok! A vállalkozóknak, cégvezetőknek kifejezetten fontos, mindenki másnak pedig nagyon érdekes lesz a mai adás. Az első beszélgetésben az OKR módszerrel ismerkedhetnek meg. A szerző John Doerr Miért, ami számít című könyvében a világ egyik leghatékonyabb teljesítménymenedzsment rendszerét, annak megalapozott és átgondolt célkitűzési módszerét és a hozzá kapcsolódó jól mérhető kulcseredményeket mutatja be. A második kötet pedig egy motivációs könyv, a félelem ereje arról szól, hogyan lehet hasznunkra fordítani a hétköznapi életben és az üzleti életben is azt, amitől tartunk, ami félelmet okoz bennünk. Kalandos és izgalmas kötetről lesz majd szó, tehát az adás második felében. Ez John David Mann és Brandon Webb könyve. Ugye velem tartanak?
Könyvben utazom!
Az OKR segítségével optimálisan ki tudjuk aknázni az erőforrásokat, nagy mértékben fokozhatjuk a teljesítményt és növelhetjük a munkatársak és az ügyfelek elégedettségét. Hogy miként? Erről olvashatunk John Doerr, a szilíciumvölgy legendás kockázati tőke befektetőjének könyvében Miért, ami számít, hogyan rengette meg a világot a Google, Bono és a Gates alapítvány az OKR teljesítménymenedzsment módszerrel. Ez a címe a kötetnek, és abban leírja, hogyan segítette a világ leghatékonyabb célkitűzési rendszere az olyan technológiai óriásokat, mint például az Intel, abban, hogy minden várakozáson felül teljesítsenek, és a robbanásszerű növekedés közepette se veszítsék el a fókuszt. Kovács Antonnal a sivaforce.com ZRT alapító vezérigazgatójával beszélgetünk, akinek cége támogatta a könyv magyarországi megjelenését. Arról kérdezem, mi az OKR módszer lényege, és miként lehet segítségére a hazai cégeknek is.
Az OKR egy rövidítés, ami az Objective and Key Results, vagyis a célok és a kulcseredmények. Ez egy kollaboratív keretrendszer, amelyben csapatok vagy egyének nagy kihívást jelentő merész, ambiciózus célokat tűztek ki, de a haladás folyamatosan mérik, követik, és mindig mérhető célok tovább terelik az ő figyelmüket. Az OKR egy egyszerűen használható eszköz, ami segíti a szervezetek komplex céljait olyan egyéni célokra lebontani, amelyekkel lehetséges azonosulni, amelyek érthetőek. És mi azért támogattunk a Sivaforce-szal az OKR könyvnek a megjelenítését, mert azt gondoljuk, hogy a cél teremti meg a lehetőséget a növekedésre, mert rákényszerít arra, hogy változtassunk, de korlátozhatja is a növekedés a potenciálhoz képest. Ha rosszul határozzuk meg a célt, akkor félrevisz, ha túl alacsonyra lövünk be a célt, akadályozhatja a növekedést, a sikert. Ezért nagyon fontos, hogy a célokat megfelelő komolysággal kezelünk, és ez a könyv nagyon sok hasznos tanácsot ad, és hasznos praktikát, hogy hogy kell foglalkozni a célokkal házon belül, egy vállalaton belül, ahhoz, hogy a maximumot tudjuk belőle kihozni.
Az ember azt gondolná, hogy a magyar cégeknél vannak olyan beidegződések, vagy olyan mechanizmusok, amelyeket esetleg le kell bontani, el kell felejteni, hogyha az OKR rendszerben gondolkodnak. Van ilyen? Tehát van ilyen, ami nem jól működik, nem jól csináljuk, és ezzel meg lehetne egy új szemléletet tanulni?
Magyarországon is nagyon sok startup és tech cég létezik, mint például a Prezi, aki használja az OKR-t több más kapcsolódó módszertannal együtt, mert Magyarországon azt gondoljuk, hogy van hagyománya az innovációnak. Az innovációt csak úgy lehet elérni, hogyha komolyan foglalkozunk a célokkal, és a célokat mindig szem előtt tartjuk. Nem beszélve arról, hogy az OKR módszernek az alapítója, az Andy Grove, aki magyar származású Grove András volt, Magyarországon szocializálódott még mielőtt kikerült volna Amerikába, innen indult még mielőtt letette ennek az OKR módszernek az alapjait. Magyarországon ma jellemzően a vezetők a működésre és annak hatékonyságra koncentrálnak, és nem számolnak a célok által előidézhető potenciálra, hanem a meglévő képességekre építenek csak, pedig a célok mögött óriási hatalom és óriási lehetőség található.
Azt lehet tudni, hogy milyen módon lehet ezeket a célokat jól megfogalmazni? Ugye az előbb említette, hogy ne lőjünk fölé és ne tervezzük alul, de azért ez egy elég széles skála.
Ha célokról beszélünk, akkor azt el kell, hogy mondjuk, hogy csak azt látjuk és csak azt halljuk, ami a célunk. Minden más elhomályosodik. Például, hogyha egy hölgy állást vállal egy Mercedesnél marketing vezetőként, akkor azt követően az utcán, parkolókban mindenhol csak Mercedes autókat fogja látni. Hogyha mi szeretnénk egy új biciklit venni, akkor onnantól kezdve csak bicikliket fogunk látni az utcán, mert ami a mi célunk, csak azt látjuk, és csak azt halljuk. Akinek van gyereke, az nagyon jól tudja, hogy az, hogy gyere tanulni, az fél méterről sem mindig hallják meg a gyerekeink. Viszont ha azt mondom, hogy lehet Xboxozni, akkor azonnal meghallják még 2-3 szobával arrébb is, mert ez a céljuk, és ezért ezt hallják. Sajnos egy vállalat életében is ugyanez a helyzet, hogy ami nem célja az adott munkatársnak, ő azt általában nem veszi észre. Ezért a vezetőknek nagyon fontos az, hogy a célokról mindig beszéljen, és ezek a célok olyanok legyenek, amivel a kollégák is tudnak azonosulni. Mert ha a kollégák is tudnak azonosulni ezekkel a célokkal, és ezek nem ijesztőek, nem túl nagyok ezek a célok, hanem a nagyon merész nagy célokat leboltjuk kulcseredményekre, ami az adott negyed évben, az adott fél évben elérhetőek, akkor a kollégák is tudnak vele azonosulni, és sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy az eredmények megjönnek, a várt gyümölcsök megjönnek.
Más jellegű munkavégzésre, vagy más jellegű gondolkodásra ösztönzi ez a rendszer a munkavállalókat?
Egy példát mondanék erre, mi is Hioforce-nál tartunk tréningeket is, és az egyik tréningen előszeretettel használunk egy ilyen cukorkás játékot. Ennek az a lényege, hogy kiosztjuk 40-50 cukorkát a csapatnak, és megkérjünk arra, hogy 2 perc alatt beszéljenek át, hogy milyen módszerrel tudnának a lehető legtöbb cukorkát egymásnak átadni, úgy, hogy a melletted lévő kollégának nem lehet odaadni, az asztalon nem lehet csúsztatni, hanem levegőben kell, hogy legyen. És miután átbeszélik a csapat 2 perc alatt, hogy mi lenne az ő technikájuk, hogyan adogatják egymást a dolgot, megkérjük arra, hogy adjanak egy becslést. Általában 20-30 cukorkáról beszélnek, ennyit tudnak kb. 2 perc alatt átpörgetni. És utána kezdődik az érdekes dolog, hogy amikor megcsináltatjuk velük ezt a kört, és tényleg 20-30 cukorka jön ki. De hogy a tervezés végén azt mondjuk, hogy szuper, tudtok esetleg 10%-kal többet csinálni, akkor beszélnek róla 1-2 percet, és elérik egy 10%-os növekedést. De hogyha úgy teszünk föl a kérdést, és úgy határozzunk meg a célt, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ne 20-30-at, hanem 200-300 cukorkát tudjatok átpörgetni, akkor megtörténik a csoda, mert ugyanúgy 2-3 perc alatt kifejlesztenek egy teljesen új módszert, amivel nagyságrendel nagyobb teljesítményre lesz képes a csapat. És ez az a momentum, amit az OKR segít megragadni, mert intézményesíti a feszített, nagyobb célnak a kultúráját egy vállalaton belül. Ezen az egyszerű példán keresztül, és ez számukban is utána vissza lehet következtetni egy vállalat életében, hogy mekkora potenciál mellett lakunk napi szinten, mert Magyarországra is az jellemző, hogy a vállalatok inkább a napi működésre, a napi működésnek a hatékonyságra koncentrálnak, és az innovációban, a teljesen másfajta gondolkodásban, más technológiákban rejlő potenciált nagyon kevesen tudnak megragadni. Az OKR módszer ebben segít, hogy ez egy napi, heti, havi megbeszéléseken ez téma lesz, amikor megszerkesztik magukat az OKR célokat, beszélnek a kollégákkal erről a dologról, és azon a pontokon az innováció fel tud szabadulni, és a kollégák tudnak bekerülni egy olyan állapotba, amikor ők is érzik azt, hogy ők képesek újítani, és nem azt mondják, hogy hát itt minden ugyanolyan, mint az előző évben, ugyanolyan lesz a következő évben, és teljesen elveszítik a motiváltságot. Nem kell nagyon messzire mennünk, látjuk azt, hogy a modern gazdaság egyik legnagyobb válságát éljünk át pillanatnyilag, és miközben a digitalizáció és a globalizáció miatt egyébként is nagyon nagy bizonytalanság és kiszámíthatatlan környezetben léteznek pillanatra a vállalatok. És a rossz vállalatokat tönkreteszi a válság. A jó vállalatok azok túlélik, és az igazán jók azok fejlődni képesek általa, mert az OKR nem csodaszer, de segít igazán jónak lenni, segít céltudatosabbnak maradni, és képes arra, hogy egyébként rossznak tekintett dolgokból is lehetőséget teremtsünk. Ugyanazok a dolgok történnek minden vállalat körül, de van, aki képes a defektből effektet létrehozni, vagyis a céloknak van hatalma, óriási hatalma van az emberek felett. A Harry Potter szerző is azt mondta, hogy a döntéseinkben, nem pedig a képességben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk valójában.
Milyen jelentőségük van a történeteknek, amelyek a könyvben szerepelnek? Azért itt olyan nagy cégek, világcégek jelennek meg, amelyeknek a történetét megismerve az ember gondolhatja azt, hogy jó, hát itt azért kivételes képességű emberek vannak, azért ez mégiscsak az Egyesült Államok.
Abban teljesen igaza van, hogy az OKR módszertan alapító Andy Grove 1936-ban született, az ELTE-n végzett, ő az Intelnek az egyik alapítója, illetve ő az egyik tanítványa, a John Doerr, aki a könyvnek a szerzője. Ő ezeket az elveket és a gyakorlatokat továbbfejlesztette, és tény és való, hogy az OKR legnagyobb hasznát a Google, Intel, Apple, Twitter, LinkedIn és Spotify tudott használni, de ezeken a cégeken keresztül megmutatják a lehetőséget bármilyen vállalatnál, hogyha mi fejlődni szeretnénk, nőni szeretnénk, az nem történhet meg a munkavállalóink nélkül. És hogyha csak a tulajdonos és a vezető szeretne a növekedés, csak ő akarja, akkor a növekedés legnagyobb korlátjának az ő saját munkatársai lesznek, mert a munkatársaiknak nekik valamilyen más céljuk van. Hogyha a vezető beszél rendszeresen a kollégákkal, és tisztelet mentén kialakítja a közös célokat, akkor a munkavállalók sokkal nagyobb valószínűséggel hozzá fognak tudni járulni a cégnek, a vezetőknek a céljaihoz. Az OKR kifejezetten kiemeli azt, hogy nagyon fontos, hogy az OKR célokban nem csak a vállalatnak a célai legyenek, és nem csak fölülről jövő célokról beszéljünk, hanem hangoljunk össze ezeket az egyének a céljaival, magyarázzuk el ezeknek a céloknak az értelmét, mert csak akkor van esély arra, hogy a munkavállaló hozzátesz a cégnek a céljaihoz, a vállalatnak a céljaihoz. És ez nem csak a nagyvállalatokra igaz, hiszen ez a tudományos menedzsmentnek az egyik alaptézise.
Van egy pont a könyvben, ahol már az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az önálló felelősségvállalás kerül szóba, ami azért egy húsba vágó kérdés.
Az OKR módszere jellemző átláthatóság azt jelenti, hogy az OKR természetesen fogva nyitott és átlátható az adott szervezet valamennyi tagja számára. Igazából attól, hogy egy vállalati életében ez nem szokás, mi a saját bőrükön megtapasztaltunk, hogy nálunk a vezérigazgatók kezdve a szervezet struktúrájának végig az ő aktuális státusza, az ő aktuális állapota, az aktuális előtt eredmények, ezek transzparensek. Mi házon belül napi szinten kimondjuk, hogy az adott csapatnak mi a célja, és ez nagyon sokat segít a kollégáknak abban, hogy tudjanak priorizálni. És az OKR könyv azt ajánlja, hogy a vezérigazgatók kezdve a szervezet struktúrán legaljáig minden munkatárs nyíltan oszta meg a többiekkel a saját céljaikat, mert így a mellettem lévő munkatárs érti, hogy nekem mi a célom, érti annak az értelmét, és tud hozzá kapcsolódni. Ez nagyon fontos, hogy ilyen ismétlődő kommunikáción keresztül történjen, tehát állandó ciklusban folyamatosan kell kommunikálni a célokat, de nem csak magukat a célokat, hanem annak az értelmét is mellé kell tenni. És az a tapasztalat, hogy amennyiben a szervezeten belül a szervezetet folyamatosan mérgező gyakori jelenségek, a gyanakvás, a gáncsoskodás, az ármánykodás, azokat elveszítik a romboló erejüket, hogyha a célok azok transzparensek lesznek. Természetesen olyan munkavállalókkal, akik abszolút nem akarnak semmit tenni a vállalatért, és nem akarják, hogy ő fejlődjön, ilyen munkatársokkal biztos, hogy nem lehet elérni a változást, de ha az OKR módszert bevezetjük, akkor ez egy-két év alatt listájtiszta lesz, hogy melyik azok a kollégák és munkavállalók, akik tesznek a célokért, és akarnak ennél a vállalatnak dolgozni, és melyek azok, akik nem. A munkatársak mindig az értelmét keresik a célok mögött, és mi is azt tapasztaltunk, hogy amikor elmagyaráztunk az értelmét az adott célnak, akkor nagyon sok olyan munkatárs, aki nem tudta támogatni, megértette annak az értelmét, és elkezdte támogatni, mert ő valami más sejtett mögötte, és ezért egyszerűen nem támogatta a célt. Tehát, hogy ennek nagyon jótékony hatása tud lenni a szervezeten belül, hogyha a munkatársaknak elmagyarázunk a célok mögötti értelmét is.
Ez hogyan néz ki gyakorlatban, hogy erre mondaná egy példát?
Én egy általános példám tudok ezt elmondani, hogy én most benne vagyok egy épületben, és ha azt mondom, hogy az a cél, hogy én jussak ki az épületből minél gyorsabban, akkor ahhoz vezető út az nagyon sokféle lehet. És menet közben meg is tudok állni, el tudok térni jobbra is, meg balra, és általában a vállalatok azok úgy viselkednek a munkavállalók, hogy vagy teljes szabadságot adnak neki, tehát csinálja, amit akar, csak ér oda az adott célhoz. Ugye ezek az OKR-en kívül minden más módszer, vagy pedig egy ilyen utasítási környezetben, tehát ilyen command-control környezetben, amikor azt mondom a munkavállalónak, hogy menj előre egy lépés, most kanyarodj jobbra, most megint menj előre. És általában, ha így irányítom, tehát én tudom, hogy mi a cél, az, hogy jussunk ki az épületből, de a munkatárs ezt nem tudja, ő csak végrehajtja az ilyen utasítás, hogy menjünk jobbra, menjünk balra, még egy lépés. És ő lehet, hogy nem akar jobbra menni, de mivel nem tudja, hogy mi a cél, ezért azon a ponton nyilván ellenáll. de hogy az látszik, hogy nincsen szükség olyan nagy kontrollra, nincsen szükség napi szintű ilyen típusú utasításokra, ha mi meg tudunk állapodni abban, hogy akkor mennyi idő múlva neki az emeleti liftnél kell lennie, mennyi időn belül neki le kell érni a liftre, és mennyi időn belül neki ki kell jutni az épületből. Ha mi ezekben a pontokban megállapodunk, és azt mondom, hogy na, ha eléred ezt a kulcseredményt, akkor én elégedett leszek, akkor meghagytam a munkatársnak azt a szabadságát, hogy ő ne érezze magát egy kényszer lépésben.
Megváltoztatja ez a szervezeti struktúrát egy ilyen rendszerbe vezetése?
Ha nem is a szervezeti struktúrát, hanem inkább az embereknek a gondolkodási módját, és azt a hangulatot változtatja meg, amiben a rétegekben lévő vezetők és az ő beosztottjaik beszélgetnek egymással. Egy teljesen más attitűdöt teremt körülöttük, mert hogyha mindig a vezető megtiszteli a munkatársal azzal, hogy ő elmagyarázza, hogy neki mik a céljai, elmondja neki, hogy annak a céloknak mi az értelmét, és időt és energiát szentel arra, hogy beszéljen arról, hogy a kollégának mi a célja, és összeegyezteti a két célt, akkor valójában ez kell, hogy történjen minden állásinterjún, ez kell, hogy történjen minden éves értékelésen, de hogy ezt lehet még gyakrabban csinálni, és hogyha még gyakrabban csináljuk, na akkor jönnek a pozitív hatásai ennek a módszertannak. Tehát, hogy ez a könyv az igazából nem egy ilyen használati útmutató, hanem nagyon sok történetnek, egyedi történetnek a leírását, azoknak különböző fázisait írja le, és sokat beszél az OKR-nek a szuperereiről is.
Ami micsoda a szuperereje?
Az Andy Grove az OKR kapcsán szupererőkről beszélt, és ő 4 szupererőt határozta meg. Az első ez az összpontosítás és a prioritások iránti elköteleződés. Arulról felfelé kell építeni a célokat, és bátorítani kell az embereket, hogy az OKR-nek legalább felét vezetőkkel egyeztetve, de saját maguk határozzák meg. Ha minden fentről jön, csökken a motiváció. A második szupererő a csapatmunka. Összehangoltság és kapcsolódás. Nem szabad diktálni, ahogy mondtam, hogy nem szabad lépésenként lediktálni mindent a kollégáknak, mert teljesen elveszíti a motivációt, és kikapcsolja ezen a ponton a kreativitás. Az OKR együttműködésen alapul. A kulcseredményekről akkor is kell tárgyalást folytatni, ha a vállalati célok már tiszták, hiszen az a potenciál, ami a mi kollégáinkban benne van, az sosem fog előjönni a felszínre. És olyan cégeknél, ahol a kreativitásomra nincsen szükség, nem biztos, hogy akarok hosszú távon dolgozni. Harmadik szupererő, ez a felelősség nyomon követése. Tehát, hogy maradjunk rugalmasak, és hogyha valamelyik cél vagy kulcseredmény időközben nem tűnik már olyan érdekesnek, értelmesnek, mint amikor kitűztünk, akkor egyszerűen merjük változtatni rajta. Mert az életben is nagyon sok változás jöhet a vállalati életében, és ezekhez rugalmasan kell alkalmazkodnunk. A negyedik szupererő a feszített cél. Merjük hibázni, mert a kockázat kerülésében elvész a növekedés lehetősége is. Ha mindenki egy kicsit kényelmesnél tovább nyújtózkodik, a teljesítmény növekedni fog. Fontos, hogy az OKR eszköz és nem fegyver. Kockázat vállalásra készteti az egyéneket, de el kell kerülni a kényszer érzetet, és ez nem egy előírás, ami a teljesítmény értékelésnek az alapja, vagyis külön kell választani a bónusztól.
Ez lehet egy rutint negyedévenként föl kell mutatnom, hogy mit végeztem?
Az OKR nem határozza meg, ő azt mondja, hogy legalább negyedévente kell, hogy legyen, de lehetnek ezek heti megbeszélések, amiben egyeztetünk, hogy akkor az adott kolléga mit ért el, mi például az OKR-t összekapcsoltunk az agilitással, és az agilis módszertanokon keresztül éljük meg házon belül az OKR-t, és igazából az OKR úgy eltűnt a mi szervezet, hogy nem is nevezünk OKR-nek, de ezt használjuk, és több példa is van a könyvben, amikor nem OKR-nek hívták az adott implementációt az adott cégnél, és erre egy-két fejezetben buzdít is minket a szerző, hogy alakítsuk át úgy a módszert, ahogyan ezt mi tudjunk a legjobban használni házon belül. Nagyon fontos, hogy a vezetőt általában elsodorja a napi rutin, a napi problémák, a napi események. És nagyon gyakran, ha nem is szándékosan, de megfeledkezik az eredeti célról. Nem beszélve már a kollégákról is, akiknél még nagyobb teher tud lenni. Ha napi rutinban, ha heti rutinban, vagy havi rutinban, hogy két heti rutinba be tud épülni, hogy álljunk meg egy picit, nézzük meg, hogy mi a céljaink, milyen kulcseredményeink vannak, hogy értünk el őket, min kell változtatni, kinek milyen ötlete van, akkor egyszerűen a kollégák megtisztelve érzik magukat, úgy érzik, hogy nekik is van lehetőségük elmondani az ő észrevételeiket, kibontakozni ezen a ponton, az ő kreativitásukat, az ő meglátásaikat elmondani, változtatni rajta, és nem egy nagyon-nagyon merev struktúrában érzik magukat, hanem úgy érzik, hogy segít az ő vezetőik abban, hogy tudjanak priorizálni, és tudjanak rákoncentrálni arra, ami igazán számít.
Az az érdekes, hogy ugye tényleg a Google és a YouTube és a nagy cégek, amelyek megjelennek a könyvben, azok lehetnek távoli példák, de nagyon érdekes, ahogy ez egyes embereket megmutatja, a dolgozókat, a vezetőket, a küzdelmeket, tulajdonképpen azt is, hogy a fejlődés útján hogyan haladtak ennek a rendszernek a segítségével.
Abszolút, és én azt tudom mondani, hogy ha valaki az OKR bevezetésben gondolkodik, nagyon fontos az, hogy legyen türelmes és legyen elszánt. Tehát minden folyamat megpróbáltatásról is hibával járhat. Maga az Andy Grew is mondta a hallgatóink, hogy az Intel is sokat botlatozott, miután alkalmazni kezdte az OKR-t. Először nem értették teljesen az alapvető célját, de az idő előhaladtával egyre jobban tudták használni. Egy szervezetnek akár 4-5 negyedéves ciklusra is szükség lehet ahhoz, hogy teljes mértékben elfogadja a rendszert, és ennél is többre, hogy az elért célokat fejleszte ki, és segítsen koncentrálni, priorizálni, vagyis mérni, ami igazán számít.
Mérd, ami számít, hogyan rengette meg a világot a Google, Bono és a Gates alapítvány az OKR teljesítménymenedzsment módszerrel. John Doerr könyvéről beszélgettünk Kovács Antonnal, a sivaforce.com ZRT alapító vezérigazgatójával. A könyvet a céggel közösen a HVG könyvek kiadó jelentette meg. Most hírek, azután a félelem erejéről beszélünk majd.